Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszenti Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navrocski lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészállások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belorusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás esély miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből. Személy sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Ökumené. A testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már hetedik alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az Egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaújvári dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak szoktak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg, de én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az Abbaúj lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő 6-ig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de hogy Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő 6, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
Csak arra, hogyha ezeket már csak van tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
Ez egy családi nap. Emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre, és a teljesség igénye nélkül tudná említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet-kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangelizáció, késő délután 17 órától záró evangelizáció, és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetésre, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
Körbenézünk, akkor meghitt pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
Megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem. Barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve. Tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akik ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Szigetszent Miklósról ide.
Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
És a határon túlról is, ahogy említette.
Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is. Tegnap este Kárpátalja nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról, neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.
Enged, hogy bármintól nagyon a szíved, enged, hogy felől adjon a lég, ahogy az ő szíve olvad, mint a viasz, enged, hogy felől. Enged, hogy rád áradjon a szeretet, enged, hogy rád áradjon a fény, enged, hogy újjá formálj a szívedet, enged, hogy hússá váljon a jég. Tölts meg hiszen a szívemet, Jézus fogja erősen a kezemet, Jézus megérte bennem a szeretet, Jézus
Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az Abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mélyrövő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jó és rossz tudásának a fájáról szakadott az ember. Én majd fogom tudni, mi a jó és rossz, el fogom tudni igazodnak. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűsége, ahogyan megvalósítja magát, azt látjuk a tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatra, ez egészen más, mikor a használat tudostást kell olvasni.
Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznomorkai várban van kiírva, hogy non-viver eszed eszel, nem látszani elég kell, nem lenni kell.
Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
Én azt fordítom mondanám. Tehát inkább a látszatok világát éljük, és úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek, az Abba új lelkesítő valamit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővérnöke.
Célunk egy nagyobb tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk azok kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország református, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is, ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolgattunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, arra tökéletesen alkalmas.
Kell az embereknek lelkesítés, szükségük van támogatásra?
Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége, ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh-Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy imasátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
Ez igazából a szervezőknek, vikiéknek volt az alapötlete. Szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
Légy egy kis áldott csendben. Vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot, és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek, és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
Tavaly teljesen változó volt. Volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját. Volt, akivel együtt imádkoztunk. Volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig. Volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó. Mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
Mire van szükségük az embereknek?
Az Úrra.
Az Abba új lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
Én 4. alkalommal vagyok itt.
És miért szereti a lelkesítőt, miért jön el erre a programra?
Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtestezállóbb.
Miért érzi testhezállónak?
Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akit valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
Önnek milyen feladata van?
Gilei Biborka vagyok. Hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül önmagunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkorziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
Itt, ahogy körbenézek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
Igen, ez egy cél volt, de igazából ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz, pontosan már Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
Mellettünk pedig az üstben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést, és így azért több ember tud az ima sátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
Önök is személyesen meg tudják élni?
Hát igyekszünk, természetesen igen.
Ebben segíthet egyébként az ima séta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk, és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez a elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
Mit tapasztal? Tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért, mert annyit panaszkodunk a mindennapokban. De talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha elbohóckodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor imasétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
Eszter szerint milyen a jó imádság?
Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve. És persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az ima sátor, illetve az ima sétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
Egy résztvevőbe is belebotlunk. Egy bemutatkozást hagy kérjek. Miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrat, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
Igen, 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 erről van szó.
És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligaz, ezeket a kék pólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kék pólós segítőkön keresztül.
Mert hogy a segítők egy kék pólót viselnek, egy különleges jelképpel a szívük felett, Simon András őt vélem felfedezni az illusztrációban.
Igen, 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 és a lelkesítő program ezt választotta szimbólumául.
Egy ember alak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az ember alaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
Hogy személyesen engem mire emlékeztet? Engem a béna embert. amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
Igen.
Tehát... Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
Jaj, nagyon szívesen. Ma kaptam először ilyen pólót.
És csapatban is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
Igen. Olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazítással szolgálni.
Ha már résztvevőként is itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.
Számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abaúji Lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy 5 testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyő Csabai Református Gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abaújváron?
Áldás békesség, hát mindez öten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvénekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ójai Mánuel című ének is.
Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvénekeket is szoktunk játszani.
Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
Mindig ott van a zene az életetekben?
Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe. Ezáltal vált életünk ki ez a létforma.
Mennyivel másabb fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
Sokkal másabb. Más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább bensőséges hangulatot sugároznak, bensőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak-kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Hát ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek, és ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy az tényleg az Urat szolgálja.
Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik bácsik azt, amit mi csinálunk ott a színpadon, mint ahogy kéne, és ezt szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi, nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés. Izgultok minden színpadra menetel előtt?
Én kifejezetten szoktam izgulni.
Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és ahhoz elengedhetetlen az izgulás.
Mit vártok a mai fellépéstől?
Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, amik ismerősebbek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsza Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bánmór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
2023-ban, ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
Szívből gratulálok!
Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bámort kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szeretem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
És hogy kell elképzelni ezt a mentor programot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélné róla?
Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk eladást különböző témákban, illetve minden író palánta kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye ilyen Vámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget. Ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Vámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tett, ami teljesen jogos volt.
És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod, tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Búvárkund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye tizen voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy három gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, hogy összejött a Libri Talent miatt.
És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
Így van, mi ketten voltunk, mentoráltak Bámornál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük, meg véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakiben, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. De a regények világ az szerintem általános iskolába jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így lehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem vetlő szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Viking vér Vazul fiai című könyvről, hogy a rádió hallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit kerestek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták a hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az árpádházi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori kor, a középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit. És hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy...
Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt. Egy gyönyörű népi hősé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette, vagy nem létezhetette. Ugye valaki azt, hogy a Duna sodrása miatt nem lehetett. Van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történt meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni, úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásból lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
A Viking vér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazófiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogánylázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények vált-válnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebben a korszakban kalózolom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak, berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz, de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
Hogy találtál rá Búvárkundra?
Ugye Búvárkund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során, és egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az ennyi biztos, hogy a Búvárkundnak a karaktere az könyvért kiállt.
A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik és beletetted a regénybe?
Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves korán körül halt meg. Én most 34 vagyok, úgyhogy, és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
ilyen legyen.
Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az élet életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb. Egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
Dani, ugye az ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
Köszönöm szépen.
Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik, és honnan jött az indítatás?
Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániákról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorral, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
Ez volt az első találkozás a motorral.
Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, akkor utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autóra 85 óta, motorra 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
Gondolom időhiány is volt.
Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, az időbe vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegyünk valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen is visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell, minden az ember csak kiizzadt. Na, vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt. És sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
Ez még elég újszerű dolog volt.
Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálosszentkútra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy itt ott, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jó el lehetett adni ezt a motort, így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya, azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Mária Nosztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. És megtudtam, hogy Csensztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30-35-40, most legutóbb 50 ezeren voltak.
Hát óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
Hát ugye Csensztóvában azért egy hatalmas búcsújáróhely.
Igen.
Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége, valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
Viszont
korán azért, mert hogy az első legyen.
Ugye a szezonra megáldja a motorosokat.
Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez ugyanisztán 2007-ben volt, megszerveztük Pálos Szentkóton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálos Szentkóton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Velebény Szentkóton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják, hát ráadásul a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A Kocsis Fülöp püspök atya, ő nagy motoros volt különben valamikor, és jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. És így szép lassan, itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
Kapcsolatfelvételt.
És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség. Ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással. És akkor van egy ilyen motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Zemplén környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pálos kolostor volt, és hát a jelentősen Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pálos kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáróhely Szlovákia, pálos kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországban jártunk utakat, elmentünk Gdansk, Szczecin, és hát útközben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott részt venni?
Nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
Igen, ezt már úgy nehéz logisztikázni, gondolom.
Igen, hát most erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják, de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják, a lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy nagyon buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
Szakaszosan?
Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezető motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat, mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a gyertelmi szikra. Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjeban, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szentpál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerint van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel. A kérdőíven természetesen a vallási szempontok és rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. stb. Hogy nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és én ezt bőségesen elegendőnek.
És esetleg, aki itt a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ezt hogyan teheti meg?
Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerékpálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pár, pállosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van, van egy kalendárium, és azon rajta vannak
a programok.
Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
aktualizálva vannak, gondolom,
ott így van, és ott előre a többit is lehet látni. A pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és